Rádióegyetem. Külső erők felszínalakító tevékenysége. Jégárak formakincse. Hevesi Attila előadása.
Ugye a múlt alkalommal a völgyi jégárak sajátosságait próbáltuk áttekinteni. Hát még egy pár szót a völgyi jégárakról kell mondanunk, illetve elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy végül is milyen formakincset hagynak maguk után, amikor elolvadnak. Hát először is, hogy itt rajzoltunk ilyen völgyfőt, ahol fölhalmozódik a jég, tehát itt volt eredetileg a jég. Mondtuk, hogy ez a csonthógyűjtő fülke vagy kárfülke. Ebben mindig vastagabb jég van, mert hiszen ebből a jég csak akkor megy ki, amikor ez a fülke túlcsordul. Ebből következik, ha itt vastagabb a jég, akkor itt egy kicsit, és mozog persze, akkor egy kicsit jobban mélyül a völgyfőben a völgy, mint azután a völgy alsó szakaszában. Ezért, hogyha elolvad a jég, akkor ebből úgynevezett túlmélyített völgyfőben tó halmozódik fel. Ezek többé-kevésbé kerek tavak. Hogyha elmenek a magas Tátrába, akkor ugye azt látják, hogy itt vannak a völgyek, a völgyfőben pedig ilyen kisebb-nagyobb kerek tavak vannak. A magas Tátrának a lengyelországi oldalán ott van az úgynevezett Morskie oko, és ez magyarul azt jelenti, hogy tengerszem, szó szerint. Tehát ezek a tavak viselik a tengerszem nevet. Ezek attól függően, hogy milyen a vízháztartása, csapadékháztartása a területnek, túlfolynak vagy nem. Nyilván, ahol nyereséges a vízháztartás, ott kifolynak, a tavak lefolyásosak. Ahol veszteséges a vízháztartás, Belső Ázsiának a magas hegységeibe, Tien-Sanba, Altájban, nagyon sokszor annyira veszteséges a vízháztartás, hogy hiába vagyunk, tudom én, 3000 méter magasan, még sósak is lehetnek. Éppen azért nyilván, mert a párolgás veszteség nagyobb, mint a csapadék mennyiség. Ezeket a tengerszemeket nevezzük másképpen kártónak. Ugye, mert hogy ez a kárfülkében van. Ami hozzánk legközelebb ilyen, az a Poprádító. De is hát aztán a példa, a névadó példa az a Morskie oko. Nyilván az oko jelenti azt, hogy szem, és a Morskie azt jelenti. Na most, ha tovább megyünk lefelé egykori jégárvölgyben, akkor igen gyakran azt tapasztaljuk, hogy két jégárvölgy valahol közelít egymáshoz, vagy közelített egymáshoz, a völgy persze most is közelít egymáshoz, és egyszer csak találkoznak. Ugye tudjuk, hogy ilyenkor keletkezik a középmoréna, de minket most nem a középmoréna fog érdekelni, hanem azt, hogy ettől kezdve ebből a két nagyjából egyforma nagyságú jégárból egy kétszer akkora jégár lesz. Ez azt is jelenti, hogy az egyesülés után a völgyvésés, mert a fenékmoréna mennyisége nagyobb, mert a jégtömeg nagyobb, szinte megkétszereződik. Tehát, hogyha ezt a völgyet megnézném, akkor azt kellene tapasztalni, hogy azután, hogy ez a két jégár egymással egyesült, hatalmas nagy lepusztulás lépcső keletkezett benne a jégár egyesülés után. Mert a lepusztulás ettől a lépcsőtől kezdve, ettől a vonaltól kezdve nagyjából megkétszereződött. Akkor, hogyha most jönnek a patakok lefelé, a jelen állapotban, amikor már nincs jég, és vagy külön-külön egyesülnek a lepusztulás lépcső előtt, vagy pedig együtt, itt mindig zuhatagok zúdulnak le a következő szakaszába, a völgynek, hát aztán ezek egyesülnek és folynak tovább. Ezt a lépcsőt tudományosan úgy nevezzük, hogy konfluencia lépcső. Ez magyarul egyébként azt jelenti, hogy összefolyás. Maga az a szó, hogy konfluencia. Ilyenen jön le például a legközelebb a Tarpataki vízesés, Nagy Tarpataki vízesés a Magas Tátrában. Ezek nyilván attól függően, hogy mekkora volt a gleccsernek, a jégárnak a nagysága, ezek az összefolyás lépcsők, illetve ezek a vízesések, amelyeken ezek lezuhannak, ennek függvényében lehetnek 5 méter magasak, lehetnek 20 méter magasak, lehetnek 80-100 méter magasak is. Nagyon gyakran előfordul, hogy van egy oldalvölgy, ilyen pici. Ez az oldalvölgy, ez beletorkol egy sokkal nagyobb fővölgybe, mindegyikben jégárak voltak a jégkorszakban. Ez azt jelenti, hogy van egy ekkora völgyem, és ez az ekkora völgy betorkol egy ekkora völgybe. Ennek itt a feneke, és ugye itt fog benne folyni a patak a eljegesedés után, itt pedig az eljegesedés után megint csak folyik egy patak, de ez a fővölgybe hatalmas zuhataggal jön le. Tulajdonképpen ez is összefolyás lépcső, mert valahol ez a pici jégár is erősítette a hajdani nagy jégárnak az erejét, de itt nem az a lényeg, hanem az, hogy ez a nagy völgy, a nagy gleccserre sokkal mélyebbre véste, válta a völgyét, mint ez a kicsi. Ugye ez teljesen érthető. Ezeket egyébként úgy hívjuk, hogy függő völgyek, mert a fővölgy fölött függöttek. Valószínűleg ezek a völgyek kisebbek voltak az eljegesedés előtt is, de a méretkülönbséget a jég nyilván sokkal erősebben hangsúlyozta. Függő völgy, és természetesen ebben az esetben itt függő jégár is volt, most pedig itt van a vízesés. Ha megnézzük az első 10 legmagasabb vízesést, akkor az elsőtől eltekintve az első 10 legmagasabb vízesés az ilyen függő völgyből jön lefelé. Ugye a legmagasabb vízesés az az Angel vízesés a Guyanai tönkön, de hát a Guyanai tönk nem volt eljegesedve, ez Dél-Amerika északi részén van. Ott hatalmas nagy vetősíkok mentén elmozdult a felszín, mégpedig ilyen méretben, hogy az egyes adatok szerint 1014 méter, ezt könnyű megjegyezni, miért? Így van. Más pontosabb adatok szerint 998. A lényeg az, hogy az istálóskő 900, mennyi? 59 az. A gyöngébb adat szerint is magasabb az Angel vízesés. Nem úgy, ezeket a vízeséseket általában nem úgy kell elképzelni, hogy ezek egy végtében szakadnak 900 métert, hanem van egy-kettő lépcsőjük. De a legnagyobbaknak olyan hosszú szakasza is van, amelyik 600 méter magas egy végtébe. Azért az borzasztó sok, ha belegondolnak abba, hogy a Szabadsághídnak a pesti budai hídfőjénél a Gellért egy 135 méterrel van magasabban. Tehát a Gellért egy teteje. Hát most akkor ezt szorozzák meg, mit tudom én, 4x-5x, és akkor úgy szakad le a víz. Ezek a függővölgyből leesett vízesések, ezek két helyen vannak, nagyon nagy mennyiségben képviselve. Az egyik az a Skandináv-hegység. Európában itt vannak a legmagasabb vízesések. Hát nyilván azért, mert a Skandináv-hegység volt az európai hegységek közül a legjobban eljegesedve. Hát részben még most is. Akkor a másik pedig az északi kordillérák Észak-Amerikában. Itt nem ritkák a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 méter magas vízesések. Vannak az Alpokban is, nyilvánvaló, A skandináv hegységben ezeket hívják, ezeket a vízeséseket fószoknak. Na most láttuk azt, és ez majd tovább vezet minket egyéb dolgokhoz. Jön egy völgy, egyesül egy másik völgyel, jégár van benne, itt a másik jégár érkezik, és itt a völgyperem olyan alacsony, hogy az egyesülés után a jégár ezen a völgyperemen kifolyik, és megy lefelé. Ugye az előbb azt láttuk itt, hogy a két jégár egyesülése után a völgymélyítő tevékenység megnövekszik. Amikor túlcsordul ebben a második esetben a jégár, mert nem fér bele egészen a völgybe, akkor nyilvánvaló, hogy a fővölgyben halad tovább egy nagyobb gleccser, itt pedig egy kisebb. Vagyis ahol ez a gleccser szétágazás, jégár szétágazás történik, ott ennek határán a főjégárnak és a mellék, főleg a főjégárnak, ugye a munkavégző képessége az csökken. Ha ilyen völgybe megyek fölfelé, tehát amiben jégár összefolyás lépcső van, akkor ugye itt megyünk szépen fölfelé, és akkor egyszer csak itt pedig már mászni kell. Ez az összefolyás lépcső, ami nagyon gyakran egyébként csak fölszereléssel lehet fölmenni. Na most, hogyha ebbe a völgybe haladunk fölfelé, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egyszer csak lefelé kell menni, és csak azután újra fölfelé. Tehát van egy ellenesésű lejtő szakasz. Hát nagyon gyakran ezek is nagyobbak, mint az ember, nagyon gyakran ezek is olyan meredekek, mint az összefolyás lépcsők, tehát csak fölszereléssel lehet meglépni őket. Összességében azonban azt kell mondani, hogy a Földön az összefolyás lépcsők azok sokkal gyakoribbak, mint a szétágazás lépcsők. Hát ezt hívjuk úgy, hogy szétágazás lépcső. Tehát a völgy átlagos esésével ellenelli, esésű. Ezt úgy nevezik tudományosan, hogy divergencia lépcső. Na most mi van még, amit tudni kell? Tételezzük föl, hogy ebben a völgyben a legutolsó jégár az eddig jutott le. Nyilvánvaló, hogy volt neki végmorénája az orrán. Ugye amikor jég visszahúzódik, ezt a múlt alkalommal tisztáztuk, akkor nem mozog, hanem elolvad. Az más kérdés, hogy a víz az lefelé folyik, tehát ugyanabba az irányba, ameddig, amint korábban a jégár mozgott, tehát nem visszafelé. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi maradt ebből, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy itt maradt a jégről leolvadt végmoréna sánc, jött a víz, a végmoréna sánc előtt földúzzadt. Általában a völgy hossztengelyéhez igazodó alakkal. Hogy ezek mennyire hosszúak, az mindig attól függ, hogy mekkora a végmoréna sánc. Meg hogy milyen szűk a völgy. Ezeket hívjuk végmoréna tónak. Vagy végmoréna duzzasztotta tónak, ha úgy akarják. Na hát itt ilyen a Poprádi tó. Aztán a nagy európai tavak közül a Pósíkságra, akik futnak le, illetve nyúlnak le, melyek azok? Pósíkságra lenyúló, az Alpokból lenyúló tavak, mondják már, nagyok. Tessék? Komoító, nagyon jó. Aztán olyan szép nevük van. A Gardató, az a legnagyobb, az akár 200 méter alá, tengerszint fölötti magasság alá lenyúlik. És a még szebb nevű a Lago Maggiore. Az ízeóító is ilyen igaza van. Egyébként, ha elmegy, akkor inkább azt nézze meg az ízeóítavat, mert a Gardató az nagyon fölkapott, nagy tömeg van, az ízeóit kevésbé ismerik, és legalább olyan szép. Aztán, hogy maradjunk Európába, mert most a más földrészekről is vannak, ugye nyilvánvaló, Ausztráliában vannak? Moréna duzzasztott a tavak? Igen? Lehet? Miért nem lehet? Miért nem lehetnek Ausztráliában moréna duzzasztott a tavak? Melyik az a két ok? Nem volt eljegesedés, és? Miért nem volt eljegesedés? Miért nem volt Ausztráliában eljegesedés? Hát hányadik szélességi körön van az a szerencsétlen Ausztrália? Melyik nevezetes? A baktérítő. És milyen magas a legmagasabb hegység vonulat benne? Mennyi? 2200. Ugye ez a Kosciuszko csúcsa, igaz? Igen. Kosciuszko, úgy is mondják. Ki az? Kiről nevezték el? Ki volt az a Kosciuszko, vagy Kosciuszko? Marxista filozófus, nem? Hányféle országból népesült be Ausztrália? Sok, nagyon jó. Többek között lengyel, és a lengyel 18. század második felének a lengyel szabadságharcát az oroszok ellen, az a Kosciuszko Tádé, vagy Kosciuszko Tádé vezette. Az ő tiszteletére nevezték el a lengyel bevándorlók ezt a csúcsot, meg lengyelek tárták föl. 2200 méter fölött nálunk a 47. szélességi körön voltak eljegesedve a hegységek. A baktérítő környékén nem. Afrikában van olyan hegység, amelyik el volt jegesedve, vagy ne adj Isten, most is el van. A Kilimandzsáró, meg a szomszédsága, és még most ugyan már nincsenek benne jégárak, de jelentősen el volt jegesedve. Igaz, hogy ez már az északi félteke. Az Atlasz, hát persze, hogy azért az 4300 méter magas, azért nagyjából, hát azért ottan csak-csak van, illetve volt eljegesedés. Még akkor maradjunk tényleg Európában, két nevezetes tavat kell megjegyezni. Ezek mindig hosszan elnyúlt tavak, ugye ez a Komóitónál, a Gardánál, a Lago Maggiore-nál egyaránt. Látszik, ilyen a Genfi-tó, és ilyen a Bódeni-tó. A Genfi-tavon melyik folyó folyik keresztül? A Rón. És a Bódenin? Ott meg a Rajna, így van. Dél-Amerikában vannak végmoréna duzzasztott a tavak? Vannak. Miért vannak? Hol vannak? Az Andokban. Az Andoknak a déli vége az hanyadik szélességen van? Akkor az elég délen van, nem? És milyenek a átlagos főcsúcs magasságai? Hát majdnem 7000, ugye már a 6000-et megközelítik, és ott is vannak olyan az egyenlítő mentén emelkedő tűzhányók, amelyeknek a magassága meghaladja az 5000 métert, ugyanúgy, mint a Kilimandzsárói. A Kilimandzsáró jelenleg el van jegesedve? Van jégár a tetején? Hát hogy ne lenne? Hát persze. Ott meg a Cotopaxi Dél-Amerikában. Most a tűzhányók ilyen szempontból meglehetősen különböznek formakincsüket és jég által létrehozott formakincsüket tekintve is a nem tűzhányóktól. Mert itt természetesen csatornás tűzhányónak a kúpjáról van szó. Itt van a hóhatár, mondjuk. Hát akkor a tűzhányónak a hóhatár fölötti része az természetesen el van jegesedve. És a jég tulajdonképpen ezt az egész kúpot befödi, helyenként nyelveket bocsájt a hóhatár alá. Itt tulajdonképpen már völgyi jégárak vannak, de a hóhatár fölött egységes vastagságú nagyjából, amennyiben a kúp szabályos, többé-kevésbé szabályos, akkor itt egységes vastagságú a jég. Mint egy palást fedi be a tűzhányót, éppen ezért a völgyi jégártól való megkülönböztetés érdekében ezeket palást jégáraknak nevezzük. Régebbi szakirodalomban nagyon gyakran kúbgletszernek is nevezték. De hát nem a kúb van igazából jégből, hanem csak a kúppalást. Hát ilyen van a most már akkor írjuk oda Kilimandzsárót, Kotopaxi, ilyen borítja a Sastát, a Cascade-hegységben, Észak-Amerikában, a Mont Hoodot, ilyen volt a Szent Helensen egészen 1980-ig, amikor ugye a tűzhányó fölrobbant. Na tehát, akkor most már szinte minden formával megismerkedtünk. A múltkor a gletszermalom dolgát azt tisztáztuk, úgyhogy át fogunk térni olyan folyamatnak a ismertetésére, amikor jégnevelő szakaszban vagyunk. Itt a hóhatár, ami természetesen jégnevelő korszakban egyre lejjebb kerül. Ugye amikor még ilyen magasan van a hóhatár, akkor a völgyfőkben, illetve a völgyekben létrejönnek ezek a bizonyos völgyi jégerek. Változatlan hó nevelő szakaszban vagyunk, vagyis növekszik a lehullott hó mennyisége az elolvadóhoz képest. Ebből az fog következni, hogy ezek a jégárak elkezdenek magasodni, hízni, és kinövik a völgyeket, és tételezzük föl, első állapotukban egyesülnek ezek a jégárak, összenőnek tulajdonképpen, mert túlcsordulnak, túlhízik a jég a egyes völgyi jégárakat elválasztó gerinceken. Ezeket a képződményeket úgy hívjuk, hogy pajzs jégár. Ha még mindig jégnevelő korszakban vagyunk, akkor egy idő múlva, amikor a hóhatár ilyen alacsonyra ereszkedik, ez azt jelenti, hogy még több hó esett, mint ami elolvadt, akkor ezt az egész területet be fogja borítani a jég. És ennél akkor már azt mondjuk, hogy ez a jégtakaró. Legszebb, ilyen legszabályosabb az a grönlandi, de ilyen tulajdonképpen az antarktiszi is. Az azért kevésbé, igaz, a grönlandinak is csak a közepe szabályos, az antarktisznak pedig éppen nem a közepe szabályos, mert ott a még működő tűzhányók is állnak ki az antarktiszi jégtakaróból itt-ott. Pajzs jégárak. Szép példa. Hát az egyik legszebb Európában az a Vatna-jökull. Aztán a legnagyobb Észak-Amerikában az a Malaspine. Azt mondja, hogy az Alaszka és a kanadai határ szomszédságában van, leír egész a tengerig, körülbelül akkora, mint Komárom megye, a maradék Komárom megye. Na most, ha már a pajzsjégárakról beszélünk, akkor talán érdemes is a Vatna-Jökullal kapcsolatban is kitérni arra, hogy ugye amit manapság óránként lehet szinte hallani, meg látni a tömegtájékoztatásban, hogy ez a bizonyos izlandi tűzhányó miért okozott most ekkora riadalmat. Ugye annak idején, emlékezzenek vissza, azt mondtuk, hogy robbanásos kitörések az óceán középi hátság mentén sorakozó bazaltűzhányók esetében ritkák, van hamujuk, van salakjuk, de sokkal kevesebb, mint a mélytengeri árkok mentén sorakozó tűzhányóknak. Most mégis 6-8 kilométer magasra fölkerült rettenetesen nagy tömegű hamu. De ennek az az oka, hogy az a tűzhányó, amelyik most kitört, az egy pajzsjégár alól jött elő. Tehát azt úgy gondolják el, hogy elindul fölfelé a bazalt magma, 200-300 méter vastag, esetleg még vastagabb jégenköl átjönnie, abba a pillanatban ez a körülbelül 1000 Celsius fokos anyag úgy olvasztja meg ezt a jégtakarót, hogy ottan azonnal gőzé válik a jég. Nyilvánvaló, hogy ennek be kell következni, és amikor legfölül is már gőzé vált a jég, akkor egyszerre robban föl. Itt tehát mindig a fölfort, illetve gőzzé vált jég, és ez a gőzzé vált jég magával ragadja a bazalt csöppöket. Tehát ez nem igazi hamu. Szétaprózódik a magma, vagy láva, ha úgy tetszik, már ebben az esetben nehéz megmondani, hogy micsoda, és akkor ezt az óriási nagy gőzzé válás dobja föl ilyen magasságra, mint ahol most van. Nem rosszat tanultak akkor, hogy a bazaltos tűzhányoknak általában nincsenek robbanásos kitörései, vagy ha vannak, azok kicsik. Na de hát, hogyha a tűzhányót kitörése előtt vastag jég födi, akkor ez törvényszerű, mert a jégnek gőzzé kell válni. Azonnal ez pedig a magmát, mint egy úgy csöppöket magával cipel föl. Ezek a csöppök ilyen pici nyavajás, apró, milliméteres csöppök, persze aztán fönt megszilárdulnak a magasba, és akkor mostan esnek lefelé. Ha mostani híreket hallott, akkor Kanadába elrendelték a légtér lezárását, ugye, mert a Kanadába a sarki szelek ilyenkor beviszik, mert ugye azok észak-kelet felől fújnak, vagyis Izland felől érkeznek Kanadába. Hozzánk meg a nyugati szelek hozzák. Na most, hogy éppenséggel átmeneti évszakban vagyunk, melyik erősebb, az hordja a most fölkerült ilyen különleges származású hamunak a döntő részét el. Az hord el többet. Na most, amikor jön a jég fogyasztó szakasza a jégkorszaknak, akkor ez tulajdonképpen visszafelé játszódik le. A jégtakarók pajzsjégárakra esnek szét, a pajzsjégárakra gleccserekre, völgyi gleccserekre, vagy kúbgleccserekre, és ha elég alacsony a terület, és elég meleg, akkor a gleccserek megsemmisülnek. Ha nem, ugye a Kárpátokban megsemmisültek, a szomszédos Alpokban nem semmisültek meg. Azok a helyek, ahol az első pajzsjégárak kialakulnak, azok az úgynevezett eljegesedési központok. Az nagyjából, amit most fölvázolunk, az európai eljegesedés menete. Ugye Európa közelében, de Európán kívül az első jégközpont az Grönlandon alakult ki. Ez aztán, amikor hízott ez a jégközpont, akkor nyugat felé elment az észak-amerikai földrészre, a Grönland körüli szigetekre, aztán Labradorba, és így tovább. Volt azután a eljegesedés előre haladtával egy kisebb jégközpont, ez már Európához tartozik, ez Izland. Ezek híztak, mert még mindig jégnevelő szakasz van, és szépen összeértek. A közbelső kisebb szigetek azok természetesen a jégtakaró alá kerültek. Ugyanakkor ugye Izlanddal nagyjából azonos szélességben létezett egy másik jégközpont, ez a Skandináv-hegység. Ez is elkezdett hízni, naná, hiszen hízó kúra időszakában vagyunk. Az izlandival összeért, az izlandi viszont összeért itt délen egy délebre, egy még kisebbel, ez a skót magasföld. Ez is központ. És akkor tulajdonképpen ez a négy jégközpont teljesen összeolvadt, és mivel még mindig hízó félben van a jégtakaró, ennek következtében ezek megközelítették a nagy európai magas hegységeket, és amikor a legnagyobb volt a jégtakaró, akkor itt a tövükben az Alpokból érkező jégárok bele, észak felé, bele illeszkedtek a jégtakaróba, beletorkoltak a jégtakaróba, a Kárpátokból érkezők beletorkoltak a jégtakaróba, sőt a Szudéták is el volt jegesedve, holott az csak 1600 valamennyi méter magas, és a Risz eljegesedésben, amelyik a legnagyobb volt, a jégtakaró egy kicsi nyelve a Morva kapun benyúlt tulajdonképpen a Kárpátok és a Szudéták vonalától délre. Ez a legnagyobb eljegesedés idején. Ami mit jelent? Hát, hogyha belegondolnak, akkor ezek szerint Franciaország északi részének, meg az alpesi részének a döntő többsége az nyilván el volt jegesedve. A német síkság jégtakaró alatt volt, a lengyel síkság jégtakaró alatt volt. Itt egy kicsit tulajdonképpen eltorzítottam a rajzot, mert a kelet-európai síkság döntő része jégtakaró alatt volt, és akkor itt volt még egy kicsi jégközpont, hogy már legyen teljes a dolog. De ez nem volt olyan túlságosan nagy. Ez az Észak-Uráli jégközpont. Itt is volt egy pici jégközpont, ez a Spitzbergák szigetcsoport, vagy Svárbád. De mindezt, hogyha akkor röpültünk volna végig, akkor alig-alig érzékeltük volna, hogy egyáltalán itt szigetek vannak. Izlandot se láttuk volna a mai formájában. És nem láttuk volna az itt lévő tengereket se, amelyek tudom, a Norvég tenger, északi tenger, La Manche nem létezett, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy ezek a jégtakarók óriási nagy területeknek az arculatát változtatták meg. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy magas hegység arculatát, ahogy megváltoztatja a völgyi jégár, hanem ez sokkal-sokkal markásabban, és sokkal erősebben. Na most megpróbáljuk áttekinteni, hogy ezek mit csináltak. Nyilvánvaló, hogy az egész folyamat lényege az csak méreteiben tér el a völgyi jégárak tevékenységétől. De sokszor ilyesmit valahol biztos hallottak már, a mennyiségi változás azok minőségi változásba mennek át. Például, hogyha valaki sokat tanul, akkor tud. Ez is a mennyiségi változásnak a minőségibe való át. Okos lesz. jártas a szakmájában. Tehát itt bizonyos mértékig hasonló dolog játszódik le. Jó nagy jégtakarót kell rajzolni, hogy most egy elfordított füzetlapot legyenek szívesek használni, amelyiken még nincsen semmi. Tudjuk azt, hogy vannak olyan magas hegyek, és olyan meredek hegyek, amelyeken nem marad meg a jég. Tehát az összefüggő jégtakaróból a legmagasabb csúcsok azok kiállnak, itt-ott. Grönlandból például most is tudjuk, hogy nagyon szépen kiállnak a jégcsúcsok. Ezek nagyon jó támpontot adnak azoknak, akik a grönlandi jégtakaron mennek köröztül, vagy az antarktiszi jégtakaron mennek köröztül. Ezeket a csupasz, mert ezek a meredekek, meg a szél lehordja a havat róluk, tehát általában csak a friss hó van rajtuk egy-két napig. Ezeket az eszkimók úgy hívják, hogy nunatak. Többes számban nunatakok. Ugye most már ismernek izlandi szót. Melyik az? Izlandi. A vatna jökul, a jökul jelenti a jeget, aztán még milyen izlandi szakszót ismer. Bejutott még a hétköznapi szóhasználatba is. Úgyis, mint önműködő vízmelegítő. Persze, hát a gejzír az szintén izlandi szó, tehát az is viking eredetű szó tulajdonképpen. Most már tudnak egy eszkimó szót is. Helvét, svájci rétoromán szó, a gletscher, meg a firn, ugye úgy szintén. Lassan minden nyelven fognak tudni kitűnő dolgokat. Egy eszkimónak azt fogják mondani, hogy nunatak, az el fog ájulni. Itt oda mutatnak, nem köt, csak ennyi, nunatak. Hát ez, úristen, ez honnan tudja. Na most a domborzat természetesen ennek a jégtakarónak a vastagságát meghatározza. Tehát ezeknek a hegyeknek a környékén a jégtakaró vékonyabb. A hegyek közötti völgyekben a jégtakaró vastagabb. Ugye a antarktiszi jégtakarónak a legnagyobb vastagsága most 4 és 4,5 kilométer között van. A grönlandinak 2,5 és 3. A jégkorszakokban itt a jégtakarók északi felén itt 6-7 kilométer vastagság. Ez borzasztó sok, ha belegondolnak. Na mostan beszéltünk arról, hogy a jégárak alatt mindig folyik a víz, itt is folyik a víz. Tehát ezek a bizonyos jég alatti patakok itt is megvannak. Természetes az is, hogy ezeknek a jégtakaróknak is a vájó képessége a jégtömeg mellett a morénákkal lehetséges. Ezeknek épp úgy van fenék morénája, mert amikor a jég előre nyomul, ugye tudjuk, hogy akkor tényleg előre nyomul, túrja maga előtt a felszínt, abból lesz végmoréna. De amit föltúrt, és még csak itt járt, és nem mindet vitte magával, abból fenék moréna lesz. Ezeknek a nunatakoknak az aprózódás termékei is bekerülnek a repedésekbe, mert természetesen ennek a jégárnak is vannak repedései, mert hiszen a felszín az, illetve igen, hát a felszín, amit elborít, az nem teljes mértékben lapos, és ezeken a repedéseken köröztül, ami a jégre ráhull, a nunatakokból, az akár fenékmorénává is válhat. Tehát moréna tekintetében ugyanaz a helyzet, mint a jégárak esetében, sőt, azt is megpróbálom jelezni, hogy ezek közül a nunatakok közül indulnak ám jégárak, csak azután azok szépen beleolvadnak a jégtakaróba. És akkor, hogyha így van, akkor még akár egy darabig rövid idő a jégtakarónak a tetején is lehet középmorénákat látni. És ezek, hogy beleolvadnak természetesen a jégtakaróba, szépen bizonyítják azt is, hogy miből is lesz tulajdonképpen a jégtakaró, gleccserekből. Ha belelátnánk a jégárba, és ezért ezt csak szaggatottan fogom rajzolni, mint a folyó esetében is, hát természetesen van fenékmoréna. Kisebb, nagyobb, amit nem látunk. Most tételezzük föl, hogy ez a jégtakaró, ez a Würm jégtakaró. Hogy erre miért van szükség, majd mindjárt tisztázzuk. Még annyit kell tudni, hogy ha ezek a patakok vannak, akkor természetesen itt a jégtakaróban is gleccser alagútak léteznek. Tehát itt van maga a jégár, és akkor itt van benne egy gleccser alagút, itt van egy másik gleccser alagút. Ezek a patakok a fenékmorénának az egy részét szállítják. A fenékmorénát azt természetesen lerakják. És a fenékmoréna közepén, illetve bocsánat, a fenékmorénából származó hordaléknak a közepén ott van a gleccserpatak. Na most a völgyi jégáraknak és a alagútjai azok nagyon hosszúak. Most képzeljék el, hogy egy ilyen jégtakarónak. Ugye a Rajna gleccsernek az alagútja az valami 3 kilométer hosszan járható. De hosszabb ugye nyilvánvaló, addig járható. Hát egy ilyen jégtakaróban ezek több kilométer hosszúak. Ez azt jelenti, hogyha most erről leveszem a jeget, és ezeknek a patakoknak a hordaléka, az itt nagyon szépen megvan. Az eredeti felszínre nem jut tulajdonképpen a gleccserpataknak a hordalékából. Az csak a gleccser alagútnak az aljára kerülhet, mert a többi helyen ennek a lerakódását megakadályozza a jég. Ami tehát azt jelenti, hogy ez a gleccser alagút aljzat, fenék, különösen amikor olvadás van és a repedéseken sok víz kerül a jég alá, hát akkor ez folyton nő. Na most ebben az állapotban, amikor majd elolvadt a jég, akkor azt fogjuk tapasztalni. Egyszer csak látunk rajta ilyen kis dombokat, a közepükön van egy kis mélyedés. Víz már nincsen bennük. Miért ez a Würm eljegesedés? Azért ez a Würm eljegesedés, mert az kisebb volt, mint a Risz. Ez most csak azért, hogy jobban világos legyen. Ha a Risz eljegesedés az nagyobb volt, akkor először is a Risz eljegesedésnek meg kell lenni a végmoréna sáncainak. Ezek a patakok, ezek ugye kilépnek a jégtakaró alól, mennek, szerencsés esetben, bocsánat, nekik szerencsétlen esetben, a Risz jégtakaró végmorénája felé mennek, az egy kicsit eltéríti őket, visszaduzzasztja őket, és akkor itten tavak képződnek. Tehát a végmoréna duzzasztotta tavak, azok itt is megvannak. Tehát itt is megvannak a végmoréna duzzasztott tavak, csak nem alkalmazkodnak a völgy irányához, mert hát itt nincs völgy. Ezek általában kelet-európai, közép-európai síkvidék, amiről beszélünk. Ugyanakkor a Risszel jegesedés idején nem csak itt futottak gleccserpatakok, hanem esetleg másutt is. Amiknek a helyén mostan nincsenek gleccserpatakok, hanem azt találjuk, hogy valami ilyen kis gátszerű töltésszerű képződmények vannak. Lehet akár folytatódnak is. Mik ezek? Tulajdonképpen néhány száz méter szélesek, és több tíz, sőt több száz kilométer hosszúak is lehetnek. Egyébként teljesen olyan, mint a vasúti töltés. A méretei is olyan, mint a vasúti töltések. Finnországban például a nagy tóvidéken ezeken vezették a vasutat végig. Ezeket a képződményeket hívják úgy, hogy óz. Ez a csodák csodájából majd eszükbe jut. Másik nevük esker. Az óz az skandináv szó. Tehát már megint egy viking tulajdonképpen. Svéd, norvég inkább. Most mit látunk itt még? Hát ha van fenékmorinája a jégtakarónak, akkor világos, hogy ezzel a fenékmorinával válja a felszínt. Ha a felszín nem azonos kőzetminőségű, már pedig ekkora területen ez törvényszerű, akár a jégár esetében is előfordul, hogy a jégár más kőzetfölépítésű területre csúszik le, akkor amikor a jég elolvad, akkor a jobban kivájt mélyedésekbe tó jön létre. A fenékmoréna által kivájt tavak. Ugye Finnországban éppen, amiről az előbb beszéltünk, a finn tóhátságon ezek a Riszi jégtakaró által kivált tavak vannak legnagyobb mennyiségben. Hogy ilyen szabályosan helyezkednek el, vagy ilyen össze-vissza, teljesen mindegy. Legszebb a finn tóhátság Európában ilyen szempontból. És akkor fogunk találkozni még picibb tavakkal is, azok általában ilyen kis szabályos, kör alakúak. Ezeknek a keletkezésre ez azzal kapcsolatos, hogy a jégtakaró húzódik vissza. Most egy kicsit rajzolunk megint egy visszahúzódó jégtakarót, vagyis olvadó jégtakarót, arrafelé húzódik vissza idézőjelbe téve, és közben az alja, a pereme, a déli pereme az északi féltekén, az földarabolódik. Tehát leszakadnak belőle jégtömbök. Ezeket hívjuk úgy, mivel elszakadtak a jégtakarótól, hogy holt jégtömb. Hát ez elég tisztességes nagyságú darabok lehetnek, mert most nézzük, azt mondja, hogy ez itt csak 150 méter magas jégtakaró, ennek a pereméből leszakadt, itt már csak 80 méter magas volt ez a holt jégtömb. Hát mi akkor is ekkorák vagyunk, illetve akkor már éltek bizonyos ősemberfajok. Hát azok, ha véletlenül erre elmentek, akkor ekkorák voltak. Közben jöttek a patakok kifelé a jégtakaróból, és hoztak rengeteg hordalékot. Hova nem tudtak hordalékot hozni? Ott, ahol a holtjég van. Ott egyszerűen a holtjeget meg kellett kerülni. Ha a holtjégtömb az elég sík terepen volt, tehát ennek a pataknak kicsi volt a munkavégző képessége, akkor szépen föltöltötte. Fickó, ha itt maradt, akkor kitűnő régészeti lelőhely. Vagy ha itt érte a vég, akkor hát akkor itt is maradt. Ugye a patakok azok meg itt elfolytak. Igen, csak hát ez egy idő múlva, még mindig jégfogyasztó időszakban vagyunk, akkor egy idő múlva ez a holt jégtömb elkezdett olvadni. Az olvad, az tulajdonképpen nem magába roskadt, hanem magába olvadt. Ugye, mert ő a talpával, a saját maga által fedett aljzatot megóvta a hordalék lerakástól, ugyanakkor pedig a környéke az föltöltődött. Így keletkeznek azok a tavak. Ez a Holt jégtó. Német nyelvterületen ezeket úgy hívják, hogy Zoll. Német-lengyel síkságon van belőlük a legtöbb Európában. Na most, ha jönnek ezek a vizek síkvidéken lefelé, hozzák ki a hordalékot. Tehát nyilván itt kiszabadul a Gletscher patak, aztán lerakja a hordalékát, szép nagy hordalékkupokat épít. Ha még marad hordaléka, és végmoréna duzzasztott tavon köröztül folyik, akkor ott is hagy a hordalékából, természetesen. Amikor elolvad egy jégár, akkor ezek a holt jégtavak megduzzadnak, mert sok az olvadék víz. Ez a duzzadás addig tart, ameddig a jég olvad. A tavakban természetesen nem csak kavicsot rak le a tó, a folyó, hanem lerakja a homokot is, sőt, nagyon gyakran lerakja a legfinomabb hordalékát, az iszapot is. Na most akkor milyen üledékek vannak ezen a síkságon? Vannak folyóvíz eredetűek, vannak tavi eredetűek, vannak morénák. Mert ugye, ja igen, hát itt is természetesen fenékmoréna az előző eljegesedésből az van. Ezeket hívjuk úgy, hogy vándorsziklák. Mert például a skandináv hegységből eljutottak Krakóig. Az elég szép távolság, ha úgy belegondolnak. Onnan lehet őket fölismerni először is, hogy az esetek többségében ilyen kőzetek nincsenek is a környéken. Tehát ugye a német-lengyel síkság az tele van mindenféle folyóvízi hordalékkal, és akkor ennek a folyóvízi hordaléknak a folyóvízi hordalékból fölépített síknak a felszínén egyszer csak itt van egy nagy darab gránit. Ugye ő a vándorkő. Jégkarcok vannak rajta, éppen ezért ezeket bárányszikláknak is hívják, mert olyan, mint a gyapjuk lenne messziről. Vizsgán segítségképpen bégetnek, ezt el ne felejtsék. Helyenként nagyon örülnek ilyen vándorszikláknak, mert elmegyünk a kelet-európai síkságra, sehol egy tisztességes nagyságú kő, amiből talapzatot lehet csinálni egy szoborhoz, és akkor azt mondják, hogy hopp, de jó, csinálunk mindjárt ide egy lovas szobrot. Valamelyik híres embernek nevezetesen legyen Nagy Péter. Nagy Péternek a lovas szobra az vándorsziklán van. Szentpétervár, lásd még Leningrád határába. Leniné nincsen ottan, ritkán ült lovon. Na most végezetül, ezt az egészet, ami egy jégtakaró előtt van, ezt úgy nevezzük, ezt most a skandináv szónak, norvég szónak fognak örülni nagyon, hogy ez a sandr. Tájszólásban sandur. Azért fognak ennek nagyon örülni, mert ennek a következő a tudományos neve, glacio, fluvio, lacustricus, síkság. Ez már világos. Mit fejez ki? Ugye a jég által szállított hordalékok, a folyók által, fluvius, ugye a folyó, lacus az pedig a tó. tehát ezeknek az üledékeivel föltöltött síkság, Norvégu Sándor. Menjenek. Köszönöm szépen.
Elhangzott Jégárak formakincse, Hevesi Attila előadása. A felvétel 2010-ben a Miskolci Egyetemen készült.